Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
No, túl vagyunk a trade deadline-on, és túl vagyunk ugye a trade deadline előtti ilyen podcast különlegességen is, amire rengetegen jeleztetek vissza. Szeretnénk megköszönni ezeket a visszajelzéseket. Tényleg egyébként nyilván nagyon jól is esik az embernek, hogyha van egy adás, amiben belerak töménytelen munkaórát, tehát itt bőven ilyen részemről szerintem majdnem 20, de személy részéről is szerintem legalább egy ilyen 10-es benne volt ebben az adásban, akkor nyilván utána jól is esik, hogyha esetleg úgy találtatok, hogy jól sikerült, és tényleg rengetegen írtatok privátba is mindenhol, úgyhogy ezeket a visszajelzéseket szeretném most először is megköszönni. Zoli, nem tudom, hogy hogy érzed, de a trade deadline talán nem is ütött akkorát, mint ami nálunk történt a podcastben.
Van egy olyan mondás, hogy nem fog az első fele szemültén, de a második fele úgy hangzik, hogy annál már csak a való élet kalandosabb. Ugye ez itt most nem annyira teljesült. Nem volt rossz az igazi deadline, de talán nem voltak akkora bombák, mint amire előzetesen számítottunk. Azt gondolom, hogy ezt azért ki lehet mondani.
Viszont mi azért még egy bombát itt bedobnánk, mert ha már trade deadline, és ha már ugye ennek van egy szakértője, akit nemrég egész sokat hallhattatok, akkor sikerült ebbe az adásba is elcsalni Szemenkei Balást, Szemit, úgyhogy itt az ideje, hogy köszönjünk neked is, Szemi, szia!
Mr. Ivy! Sziasztok, örülök én is, hogy itt lehetek.
Szia, Szemi, én is üdvözlök.
Na, a trade deadline-t, ha már így Miami-val vezettük fel, akkor most is egy kicsit a Heat-tel kellene foglalkoznunk, amely végül nem cserélt Kyle Lowry-ért, és érdekes összehasonlítani is, hogy ugye, amikor én, mint Pat Riley felhívtam az adásban a Torontót, akkor ott is azzal kezdték, ugye, hogy Hero és Robinson az ár, de aztán sikerült megállapodni arról, hogy Hero ne menjen ebbe a cserébe, és Achiuát meg egy késői first picket adtunk ugye oda gyakorlatilag Kyle Lowry-ért. Na most ez úgy látszik, hogy a való életben nem valósult meg, tehát Masai Ujiri még keményebb volt, mint ahogy azt feltételeztük, és őszintén szólva, persze ez benne van, szerintem Tóth Attila nagyszerűen játszotta Masai Ujirit, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy az életben ő még nagyobb, hogy is mondjam, üzletember ennél is. És ha minden igaz, akkor ezen bukott meg ez a történet, úgyhogy helyette, vagy talán mellette jött volna, nem tudom, de most már biztosan helyette Victor Oladipo került a Miami Heathez. Szemi, először akkor téged kérdeznék, hogy mit gondolsz erről önmagában, mert nyilván Victor Oladipo az idei formájában nem jelent akkor erősítés, mint Larry jelentett volna. Te beáldoztad volna-e Tyler Herro-t?
Egyértelműen nem. Ujirira egy pillanatra tekintve mi már nem tudom hány éve mondjuk, hogy Ujiri egy Jedi. Tehát ez, ahogy olvassa te a füvet a kis bögréjében, meg érzi a kis mitokondriának, vagy hogy az Istenbe hívják őket az erejében. Szóval elképesztő, hogy mennyire ráérez, hogy kinek hol van a határa, és neki, illetve a csapatnak mi a leginkább az érdeke. Szerintem egyébként nem volt feltétlenül szükséges nekik elcserélni Laurit, mint ahogy ezt a végeredmény mutatja is, hiszen egy akkora legenda, és akkora játékos, és akkora tényleg érték a csapatnak, nem csak a pályán, hanem azon kívül is, hogy nem vagyok benne biztos, hogy most mindenképpen értékre kellett volna váltani, és ugye a mi adásunkban is ugye az a csomag, amit megkaptak, nem volt az a csomag olyan csomag, amiért Ujiri odaadta volna, hiszen nem akkora érték az a csomag, mint Lowry, akár a pályán kívül, és tökre lehetom képzelni, hogy akár jövőre egy, nem tudom, 2 év 20 milliótól, 2 év 40 millióig valamit aláír, valamilyen csapatbarát szerződés, de azt is lehetom képzelni, hogy azonnal átmegy segédedzőnek. És a Toronto szerintem mind a két esetben boldog lehet.
Ezzel egyébként teljesen egyet tudok érteni, és majd, hogyha a Raptorsra is még külön kitérünk, akkor a többi csomaggal, vagy többi tárgyalással kapcsolatban is hasonló véleményen leszünk szerintem. Az Oladipos kérdésre is szeretnék visszatérni, akkor Zoli felé terelném, hogy Victor Oladipo szerinted küzdhet-e most már csak azzal a betegséggel úgymond, hogy egyszerűen nem volt motivált Houstonba, meg ugye kiültetgették, de hogy el tudod képzelni azt, hogy ő igazából már visszanyeri a régi formáját? Mert azért nyilván nem véletlenül vagyunk vele kapcsolatban szkeptikusak, de láttunk már ilyet, tehát nem lenne példátlan az NBA történelmében.
Válaszolok először a kérdésedre, mielőtt más vonatkozásokat is említek, egy másik csapattal kapcsolatban is. A válaszom az, hogy valószínűleg nem. Azt gondolom-e, hogy lehet-e még produktív Victor Oladipo? Mindenképpen. Jelen pillanatban is mondhatjuk, hogy egy végül is produktív szezont fut, de ha az a kérdésed, hogy azt a szintet, amit 25 éves korában a 17-18-as szezonban elért, akkor válaszom azt, hogy nem. És ennek fizikai okai vannak, semmi más. Ugye jelen pillanatban is 28 éves. Abszolút nem öreg, még a peak éveibe kellene, hogy legyen, de egyszerűen sérülékeny, és vannak krónikus bajai is, az igazság, amik a robbanékonyságát. De én még azt mondom, hogy kicsit a mentális diszpozícióját is negatívan befolyásolták az elmúlt években, ami abból látszik, hogy már nem támadja annyira nagy elánnyal a gyűrűt, és szerintem jobban fél a kontaktól, és nem úgy fejez be, mint régen.
Így van.
Soha nem volt egyébként elit befejező a gyűrű közelében, de egy kifejezetten jó befejező ember volt, és ez ma már nem igaz. Úgyhogy mindenképpen ez a válaszom. És majd itt még a Larry Oladipo, hogy ez mennyire volt pivot move, ahogy mondani szoktakként, egyértelműen az volt egyébként, ugye a Heat részéről. Mit jelent ez hosszú távon, közép-hosszú távon, rövid távon, arról jól lenne kicsit beszélgetni. Az tök egyértelmű, és nekem üde színfolt volt egyébként. Massa is, ugye egyébként a Raptors is, mint egy franchise, üde színfolt a mai NBA-ben nem is volt, nem helyes a múlt idő, hogy tök egyértelműen megmondták Massa már előre, ugye csütörtökön, hogy nem is mint játékosnak, hanem mint embernek tartozik. Annyival ugye Kyle Lowry-t említve itt, hogy csak olyan csapathoz cseréli el, amire ő az áldását adja, és ez nagyon-nagyon szimpatikus számomra. Kicsit azt sajnálom egyébként, hogy a Sixers nem volt elég tökös, nem volt hajlandó annyit adni, amennyit kellett volna, nem tudjuk pontosan, hogy milyen ajánlatok voltak a háttérbe, mert míg a Heatnél szerintem nem feltétlenül illett volna bele Lowry tökéletesen a timeline-ba, hogyha megnézzük ugye a Hero Adebayo életkorát, de akár Jimmy-ét is, addig szerintem a Sixershez sokkal inkább illett volna, mert Embiidnek én azt gondolom, hogy a következő 3-4 évet, vagy következő 2-3 évet inkább vele azt kell megtolni egyértelműen, és hogyha a Sixers a következő években tud bajnoki címet nyerni, szerintem a következő 2-3 évben fog.
Uh-huh. Ez bőven benne van a pakliban, és mielőtt erre rátérnénk, azért az egyetlen egy találatunkat itt is vigyük be, nem annyi a Bielicát, valóban egy lejáróért és egy második körösért hozta el a Kingstől a Heat, csak ez esetben most Mo Harkless volt, a második körös pedig nem egy pick, hanem Chris Silva, akit gyakorlatilag egy második körösként kezelhetünk. Tehát ott elég jól sikerült belőnünk az értéket, és nem annyi Bielicát tényleg megszerezte a Miami Heat, aki azért szerintem szintén segítség lehet, aktív rotáció tag. Én nagyon-nagyon szeretem Bielicát, tehát bőven túl azon, amennyire értékelem játékosként, mert én mindig azt látom Bielicán, hogy amikor megkapja a sok percet, akkor jó vele a Kings, és vagy azt láttam az elmúlt években, főleg ugye annak tükrében, hogy Bagley mennyire szenvedett, és amikor mondjuk Bagley éppen lesérült, és jött Bielica, azonnal jobb lett a csapat, és igazából azt kicsit, mintha olyan koncepció lenne a médiában Bielicáról, hogy lassú, nem tud védekezni, hogy szerintem ez abszolút nem igaz. Tehát annak ellenére, hogy azért viszonylag nagy darab, és hát nincs is most már évek óta azért azon a testzsír százalékon, ahogy az NBA-be jött, és akkor még finoman fogalmaztam, ennek ellenére is rendkívül mozgékony játékosról van szó, aki érti is, hogy hol kell lennie, úgyhogy ha csak nem kerül szembe egy irányítóval, tehát nem azt mondom, hogy 1-5-ig válthatod, akkor én szerintem ő pont, hogy így is megállja a helyét, mindenképpen erősítésnek tartom. Szemi, még talán annyit, hogy a Victor Oladipo csomagon mennyire lepődtél meg, hogy gyakorlatilag tényleg a semmiért, tehát mondom, itt Kelly Olynyk, Avery Bradley, mint két lejáró ment, Olynyk azért nyilván a rotáció része volt, tehát azért ő egy hasznos játékos, és 2022-es elsőkörös pick swap jog, na most, ha Houston jobb lesz 2022-ben, mint a Miami Heat, hát én nem tudom, mit csinálok, de azért maradjunk annyiba, hogy ez egy ilyen látens elsőkörös.
Igen, ugyanakkor azért a Brooklyn Netsnek az elsőköröse is ott van ugye a Houstonnál, és azzal is kicserélheti a Houston a Miami picket, tehát hogyha a Brooklyn jobb, mint a Miami a drafton, akkor azért az, de bocsánat, pont fordítva, hogyha a Miami jobb a drafton, mint a Brooklyn, akkor ott azért egy pár helyet lehet vele nyerni, de ez tényleg negligible, ahogy mondani szokták, hogy egy zolizmust én is elsősek, szóval nem egy óriási érték. És innentől kezdve egyébként, hogyha Miami szempontból nézed, hogy mi a végeredmény, megszereztek egy olyan magast, aki hasonló képességű mondjuk, mint Alinyik, meg még adtak mellé egy játékost, aki igazából nem azt nem szoroz, a draft érték az ugye szinte semmi. Megszerezték Oladipót gyakorlatilag azért az Olinikért, akinek megszerezték az utánpótlását ugye Bjelica személyében, és még adtak egy játékost, aki nem azt nem szoroz, a draft érték majdnem semmi, tehát hogy így nem fizettek gyakorlatilag túlságosan sokat. Viszont kaptak egy olyan játékost Oladipó személyébe, aki eredetileg is Miami-ba akart menni, van még benne kakaó, még visszatérhet a régi szintje közelébe, az a tökre egyetértek az Olival, hogy szerintem az a 3 évvel ezelőtti All-NBA kategóriájú majdnem az teljesen elérhetetlen, de majdnem ott lehet, főleg azért, mert egyébként nem kell 38 perceznie, elég 32 perceznie, és az az érdekes, hogy bár én az on-court részéhez sokkal kevésbé értek, mert GM játékban sem szoktam ezt a részt pontozni, de azért, hogyha megnézed a Miami keretét, akkor gyakorlatilag bármelyik hátvéd párral, vagy támadásban, vagy védekezésben tökéletes pár Oladipó, azzal a kitétellen, hogy nem feltétlen neki kellene kezelni a labdát, tehát hogyha ő mondjuk egy nannal van fent, akkor mondjuk jó, hogy ott van Butler vagy Bam Adebayo, akik ugye tudják osztogatni a labdát, de szerintem támadásban és védekezésben is kiegyenlíti a keretet nagyon jól. Hero mellett meg aztán tényleg. A Houston szempontjából viszont marha érdekes az, hogy gyakorlatilag Hardenért kaptak egy Polinyiket, aki kb. Így az egyetlen használható játékos, megkaphatták volna ugye Levertet, meg Jared Allent, akiért külön-külön többet lehetett volna most kapni, mint Oladipoért, szerintem. Kaptak néhány használhatatlan játékost, kaptak mondani Rahedli Picket, és kb. Így ennyi. Tehát nekik nagyjából annyi történt, hogy a Hardennek a fizetése úgy, ahogy van, eltűnt a sapka alól jövőre. Mm-hmm. Ugye ő Olinyik is lejáró.
Igen.
Nem nagyon látom, hogy ez a Houstonnál hogyan lehetne jó, csak is kizárólag a pénzügyekkel tudom magyarázni, hogy ez így ebben a formában ment át, ugye több lépésben, de hát tudjuk, hogy Fertittának éttermei vannak, és eléggé brutálisan érintette őt a Covid, meg hát amúgy is nem a bőkezű tulajdonosok közé tartozott már a Covid előtt sem, szóval egyszerűen tényleg nem tudom magyarázni, mint ezzel.
Zoli, én még a Miami on-court, meg gondolom te is ezt akartad belengetni, amikor mondtad, hogy beszéljünk a hosszú, rövid, meg középtávú következményekről, hogy arról beszéljünk már egy picit, hogy most Oladipo egyébként mennyire kellett Miami-ba, vagy mennyire jó fit. Most egyrészt ugye a négyes poszton tényleg tátongó űrt nem törtötték be. A playoffban tudjuk, hogy gyakorlatilag Adebayo lesz a center, és ha ez így lesz, akkor most jelenleg Jimmy Butler lesz a négyes. Jó, nem olyan nagy probléma ez, meg eljátszik ő ott, de azért ezt semmiképp nem töltötték be. Cserébe Tyler Hero és Duncan Robinson posztján, vagy percein, tehát abból biztos, hogy el fog venni Oladipo önmagában, hogyha játszatni kell. Vagy irányítóba játszhatod, és akkor Nunn perceit veszi el, én nem tudom pontosan, de ráadásul, hogyha már cseréltél érte, igaz, nem adtál föl nagy értéket, akkor gondolom valahogy meg szeretnéd tartani, Oladipo is ott akar lenni, tehát ez kicsit ez a bőrgyog csapda, hogy nálam van a bőrgyoga, és azért cseréltem, akkor most a játékos van jobb alkupozícióban, mert mondhat szinte amennyit akar, hogy összességében én nem biztos, hogy hosszú távon ezt egy jó cserének érzem. Nyilván annyi kockázat, vagy inkább pont a fordítottja, tehát annyi megtérülés lehet benne, hogyha Oladipo egy viszonylag jó szintet hoz, akkor ő biztos, hogy emel ezen a csapaton támadásban és védekezésben is, akárki helyén vagy helyet játszik.
Szerintem ez egy magas kockázatú, de relatíve magas megtérülésű csere lehet. Nyilván a jövő fogja eldönteni, hogy játszik Oladipo. És még visszacsatolva az előző kérdésedre, amit az előző blokknál, ha hívhatjuk ennek, tettél fel számomra, hogy ugye Oladipo kapcsán, hogy lehet-e még olyan szinten. Ha lehet, akkor abban kulcs lesz az, hogy egy olyan helyen van, ahová tényleg szeretett volna menni. Ugye tudjuk, hogy Miami, és ezzel nincs egyedül, sok játékoshoz hasonlóan az ő álom desztinációja is volt, és hát ki is kötött itt, úgyhogy a mentalitásával, az akarattal szerintem nem lesz baj. Nyilván, amit ugye már említettünk, a sérülékenységes sérülések, hogy azok milyen nyomokat hagytak rajta, ez lesz itt a kulcs, és taktikailag szerintem ez egy, ahogy mondani szokták, köszi személy az előbb, ez egy jó probléma. Uh-huh. Tehát az, hogy mélyültek, az, hogy ugye Dragic sem feltétlenül mai csirke, ő korban sem, és ugye sérülékeny is az elmúlt években, nem tudjuk, hogy a playoffra most mennyire lesz bevethető, vagy éppen, hogyha bevethető lesz, és jó formában is van, akkor is, mint láttuk ugye tavaly, azért mindig ott van az esélyes sérülésre. Mindenképpen szerintem összességében ez egy olyan move lehet, ami bejöhet a Heatnek. Kockázatos is, mert hogyha most nagyon jól is játszik Oladipo, beszéljünk erről is egy picit legalább említés szintjén, és mondjuk megint eljutnak legalább a konferencia döntőig, és rohadt jó a play-offba, 28 éves az ember, ki fogott tömni. Viszont nincs rá garancia, hogy ő 30, 31, 32 éves korában is nagyon jól lesz, tehát akkor is kockázatos ez a Heatnek, hogyha nagyon jól teljesít ide Oladipo, és nagyon sokáig mennek, sőt, még ha igazából megnyernék a bajnokságot, még akkor is kockázatos utána a nyilvánvaló hosszú távú szerződés, ami követi majd, de hát akkor azért nyilván egy bajnoki cím után bármit aláírnának igazából a Heatnek.
Igen, elég gyanús. Na, beszéljünk egy kicsit a Raptorsról, amely úgy kezdte ezt a napot, hogy elcserélte Norman Powell-t Gary Trent Jr.-ra és Rodney Hood-ra. Itt érdekes megjegyezni azt, hogy Norman Powell ugye nem is lejáró, de játékos opciója lett volna a következő évre, és szinte teljesen biztos, hogy most nyáron kilép, ugyanis az idei teljesítménye alapján Norman Powell gyaníthatóan egy ilyen 20 millió környékén fog kapni évente. És ezt a Raptorsnál is tudták, úgyhogy Norman Powell fiatalabb verzióban sikerült megszerezni Gary Trent Jr.-nál, csak az a különbség, hogy Gary Trent Jr. mondjuk jó védő is, legalábbis én úgy tartom. Rodney Hood pedig többen írták, hogy hát maximum leketyeg jövőre. Nem garantált a következő éve Rodney Hoodnak, úgyhogy ezért a Raptors nem csak Norman Powell-t igazolta le, nem csak Norman Powell-t cserélte el, hanem egy olyan Gary Trent Jr.-ért cserélt, akit ugyanúgy meg kell tartani a nyáron, nyilván ezt értjük, de sokkal kisebb a cap holdja. Ugye ez az a bizonyos dolog, a cap hold, ami beleszámít a nyáron a sapka alatti helyedbe, hogyha újra akarod igazolni azt a játékost. És ez Norman Powell-nak bődületesen nagy, illetve a Rodney Hood-nak mondjuk a nem garantált szerződését sem érvényesíteni a Raptors, hogy végre kiukadjak a lényegnél, 22 millió környéki cap space-e lesz így a Raptoroknak. Nyilván attól is függ, hogy Lowry-val hogyan és mint egyeznek meg, mert ha Lowry elmegy, ez elsősorban akkor érvényesül. Na csak mondom, hogy ilyen pénzügyi vetülete is van ennek a történetnek, és én, mint Raptors Drucker, nem örülök nyilván annak, hogy Powell, aki idén szinte csúcsfó élete formájában játszott, elment tőlünk, de ugyanakkor, hogy őt fiatalabb verzióban megkaptuk, ennek viszont igen, és én egyébként nagy Gary Trent Jr. rajongó vagyok, úgyhogy én összességében szerintem a Raptors teljesen jól járt, és nem is biztos, hogy nagyon gyengült. Mit gondoltak erről most akkor először Zoli felé?
Abszolút egyetértek veled. Én egy kicsit talán túlreagáltam, mert megmondom őszintén, hogy bár sok meccseteket láttam idén is, nem annyit azért, relatíve sokat ugye, ahhoz képest, amit az elmúlt években néztem, ahhoz képest kevesebbet, és Powell nekem kicsit ilyen under the radar volt, de valóban elképesztő formában játszik, ugye mert tavaly is volt egy ilyen időszaka, amikor egészen hihetetlen hatékonysággal játszott, főleg támadásban. Én azt gondolom, hogy Gary Trent Jr.-t nehéz megítélni védekezés szempontjából, mert nagyon jó adottságai vannak hozzá, fizikai adottságai, és szerintem a feje is nagyon jó. A statjai, főleg az advanced statok, azok nem annyira jöttek, ugye erről Light barátunkkal, Tóth Attilával kicsit vitáztunk a chatten, hogy amikor ott van melletted Carmelo Anthony, amikor ott van melletted McCallum, amikor ott van melletted Lillard, akkor próbálja meg azért jól védekezni, és valóban, tehát az ő advanced statjai talán még a másik három felsorolt játékosnál is rosszabbak, de ezt nem lehet annyira leegyszerűsíteni, hogyha az övé még rosszabb, akkor ő tényleg nagyon rossz védő.
Hát már csak mert ugye a teljes portlandi pad hatalmas mínuszban van, tehát ezt a box plusz-minuszos statisztikák nem tudják elkerülni, hogyha az egész pad rosszul védekezik, akkor ott hiába van egy darab jó védő gyakorlatilag.
Igen, plusz nyilvánvalóan azért olyan terhek is szakadnak a nyakába nulla besegítéssel, amik hát a Raptorsnál nem fognak. És az is meggyőződésem, és szerintem ezzel nem is nagyon lehet tényleg vitázni, hogy Gary Trent Jr.-ban azért nagyobb upside van, mint Norm Powell-ben. 5 éve fiatalabb, a triplája ugye idén sokkal jobb Powell-nek, ami kicsit talán furán is hangozhat, mert ő pályafutása elején nem feltétlenül volt ez a sharpshooter, de szerintem shooterként is hosszú távon, konzisztenciában nagyobb potenciában Gary Trent Jr.-ban, aki ugye idén csak 40%-kal 17 kísérlettel. Nekem ő a jövő egyik legjobb free and D játékosa, egyébként pont a mostani csapattársa mellett természetesen.
OG Anunobira gondolsz akkor.
Így van, pontosan.
Szemi, te ugye kicsit félig meddig Portland Drucker is vagy, illetve szereted ezt a csapatot Lillard miatt. Te mennyire örültél ennek a hírnek? Illetve mit gondolsz, hogy vajon a Portland miért még megint támadásban akart erősödni, mert nyilvánvaló, hogy Norman Powell 2-es-3-as poszton, és főleg 3-as poszton lesz bevethető, és lehet-e még jobb támadó csapat ez a gárda?
Nézd, szerintem impact védőt most, ennél a deadline-nál, ha csak nem Oladipóról van szó, aki hogyha semmi más nem csinál, csak pitbullként ráakaszkodik az emberére, akkor ő erre szerintem még azért nagyjából mindig képes. Szóval nem nagyon lehetett most impact védőt szerezni, és láttuk, hogyha két jó védőt szerzel, Covington és John személyében, attól még nem fogják megváltani a világot, hogyha oké, kiesett Nurkic és helyette Kanter van, tehát ezt nem lehet elvitatni. Szóval, hogyha egy Kanter, egy Lillard és egy McCollum mellett kell védekezned, akkor ugyanaz igaz a kezdőkre is, Rockóra is, meg Jonesra is, mint amit elmondtunk Trentre. Marhára nem mindegy, hogy a környezeted milyen, hogyha te jó védő vagy, attól még nem leszel jó védő statos. Szerintem Powell erre a szezonra tökéletes kiegészítő, pontosan azért, mert sokkal hatékonyabb támadásban összességében, jelen pillanatban, illetve ebben a szezonban, mint Trent. Így lehet, hogy egy olyan hatást lehet vele elérni, ugye Trentet mondta a Zoli, hogy 40%-kal triplázik, hát ez Powell-nél 43 idén. Szóval lehet, hogy egy olyan hatást el lehet érni Powell-lel, hogy nem 10-sokkal, hanem csak 9-el kap ki a pad például, ami lehet, hogy már elég lesz. Csont 30. a Portland védekezésben, szerintem nem nagyon volt esély, hogy itt bármilyen jelentős előrelépés történjen, Nurkic visszatérésétől lehet várni igazából ebben a tekintetben bármilyen változást. Én tökre elégedett vagyok ezzel a cserével, portlandi szempontból, már csak azért is, mert egyrészt felszabadult még egy roszterhely, ami elképzelhető, hogy LaMarcus Aldridge lesz, elképzelhető, hogy nem lehet tudni, őt ugye kivásárolta a San Antonio közben szép csendben, és nézeget. Még mindjárt visszakötök egy picit a Miami-re is ebben a tekintetben, illetve hát nem azt mondom, hogy megszabadultak Rodney Hoodtól, de Hood most gyakorlatilag egy ilyen ballaszt volt kb., aki tavaly megsérült, idénre kapott egy kicsit nagyobb szerződést, mint ami eredetileg lett volna, ugye egy játékos opcióból lépett ki tavaly nyáron. Ő is inkább kérdőjel volt, mint felkiáltójel, és szerintem Powell az a felkiáltójel, még csak nem is pont ebben a keretben, aki tényleg hatékonyan és tényleg előrefele tud mozdítani akár támadásban, védekezésben meg hát a csuda tudja.
Igazából én azért nagyjából ezt el tudom mondani. Igazából lehet, hogy Portlandben ő még fejlődés lesz, de maximum közepes védőről beszélünk, meglátjuk, hogy mondjuk talán még kisebb szerepe lesz egyébként Portlandben, mint a Raptorsban volt, az a vicces. Mármint idén. Lehet, hogy ez jót fog tenni neki. Hát lehet, hogy baj, de lehet, hogy védekezésben meg jót fog neki tenni, ezt majd meglátjuk és figyelni fogjuk, de ha már védekezés és ha már védekező játékos, aki elérhető volt, vagy nem volt elérhető, Aaron Gordonra azért a Denver Nuggets lecsapott, és akkor itt most kénytelen vagyok ismét Zolit megszólaltatni először, hiszen a Denver a második kedvenc csapatot, Zoli. Csak felsorolom egyébként, Aaron Gordon mellett Javale McGee és Gary Clark is érkezett, de ez nem azt nem szoroz, bár egyébként Clark nem rossz védő szintén, és ha már itt tartunk, McGee sem vészes. Szóval az irányvonal egyértelmű volt a Denvernél, Gary Harris, RJ Hampton, és egy 2025-ös top 5 védett első pick ment, tehát azért kellett fizetni Aaron Gordonért egy idei rukival, egy idei elsőkörössel, és egy 2025-össel, ami az első volt, amit el tud cserélni egyáltalán a Denver, illetve hogy a két második körös picket és Isaiah Hartenstein-t adták kb. A többiekért, de szóval te is úgy érzed, hogy a Nuggets az azon kevés csapatok egyike, ahova Aaron Gordon tényleg jó fit, mert én nagyon kerestem, hogy ő hol lehetne jó fit, és bevallom őszintén, én magamtól nem jöttem rá a Denverre, és mikor megláttam a cserét, akkor jöttem rá arra, hogy igen, tehát a Denverben van annyi shooting, van annyi támadás, hogy esetleg Gordonnak a támadásbeli nem túl hatékony játékát is elviseljék, viszont cserébe talán végre megjöhet az a védő, aki pótolni tudja a nyáron távozókat.
Abszolút jó fit a Denver. Nem csak az amerikai sport sajtó, de gyakorlatilag a fórumok népe is egyöntetően úgy gondolja, hogy a Nuggets nagyon jó üzletet kötött, és megérte ezt a valóban nem kevés ellenértéket átadni a Magicnek. Gordon pontosan az a típusú switchable védő, ugye, akit rá tudsz rakni egy LeBronra, akit rá tudsz rakni egy Kawhi Leonardra, egy Paul George-ra, vagy akár egy DeMar DeRozanra, hogyha összekerülnének ugye a Spurs-szeren a play-offban. Nagyon jól passzol, és ez fontos lehet, ugye jól fut be üres területre, Jokic mellett, ugye tudjuk, hogy az aranyat érhet, nagyon jó alley-oop célpont, talán a legjobb alley-oop célpont lesz, akivel Jokic valaha együtt játszott, és az egyébként fejlődő Denver védekezést, amely ilyen liga közepe az utóbbi hetekben, azt még jobbá teheti. És azt gondolom, hogy akár, de ezt tényleg nagyon jól kell játszani Aaron Gordonnak, talán jobban, mint eddig valaha, igazi contender is lehet a Nuggetsből, hogyha tényleg összeállnak, és nyilván ez az kell, hogy Michael Porter Jr. is állandósítsa ezt a nagyon jó formát, illetve az, hogy Murray is, amit ugye elkezdett mutatni februárban és márciusban, és folytatta valamilyen szinten, pár picit ugye visszábesett, de az is nagyon-nagyon erős, és gyakorlatilag ezzel pótolták ugye Jeremy Grantet, és az igazság, hogy ha megnézzük az advanced statokat, akkor Aaron Gordon egy olcsóbb, évente olcsóbb fizetésben, ez fontos hozzátenni, mert ugye Grantért nem kellett volna asseteket feladni, de fizetésre olcsóbb, jövőre 16 milliót keres, ami hihetetlen nagy bargain, és jobb játékos szerintem, mint Jeremy Grant, úgyhogy nagyon-nagyon kellett ő a Denver Nuggets-be, és én azt várom tőle, hogy szinte azonnal impact játékos legyen ott.
Talán csak azzal nem értek egyet, hogy az idei Jeremy Grantnél ő jobb játékos. Szerintem nem, viszont jobb védő talán, avval egyet értek, és a jobb alley-oop célpont ezzel meg mindenképpen, de igen, tehát abszolút hasonlítható a két játékos. Személy szerintem azt áruljuk el, hogy a Mészáros Petivel rögzített beszélgetés a floridai mesében, amikor ugye Riley gyakorlatilag rábaszta a telefont John Hammondra, az pont pár órával azelőtt történt, vagy azelőtt rögzítettük, amikor Aaron Gordon bejelentette, hogy akkor cserét kér. És azt szeretném megkérdezni, hogy ott ugye hát a fél világot elkérte az Orlando Gordonért, szerinted mennyire, vagy mennyivel gyengült az alkupozíciója a Magicnek azok után, hogy cserét kért Aaron Gordon, és jó áre ez így a Denvernek? Ugye gyakorlatilag még egyszer elmondom, Gary Harris, aki egy használható, de kicsit kétes játékos, ugye néha így meccseken át nem tud egy darab triplát se bedobni, RJ Hampton, aki egy idei újonc, és egy elsőkörös pick. Mert csak azért is kérdezem ezt, mert számomra ez Aaron Gordon nagyjából reális értéke, én ennél nem látom azért sokkal többnek vagy jobbnak, és szerintem alapból sem kért volna ennél azért jelentősen többet a Magic, bárki tudja.
Én el tudom képzelni, hogy ha még nem döntötte volna el a Magic, hogy most valójában kiárusítás lesz, és sikerülni is fog mindenkit elcserélni, akkor lehet, hogy még pontosan egy első körösset többet kértek volna Gordonért, illetve abban biztos vagyok, hogy tavaly még kaptak is volna egy első körösset többet. A Mészáros Petis vonalra kitérve visítottam magán a felvételen is, ugye ott voltam közben végig, és eszméletlenül élethűen játszott el a Peti, hogy John Hammond már pedig a csillagokat is elkéri. Igen, ő ott még nem tudta, hogy Aaron Gordon cserét kért. Hogyha az info már meg lett volna, akkor szerintem valami ilyesmi csomagot kért volna. Igen. Gordonért. Egy másik mellékszál, amire én nagyon büszke vagyok, és innen is gratulál Mikesi Gergőnek, aki a GM játékunkat, a Dodo Podcast GM játékát most megnyerte. A döntőben pont a Denver volt a feladat, egy teljesen agyament szituációban kellett valahogy két magas szerezni, és Aaron Gordonért, a Mikesi Gergő, Gary Harris-t, RJ Hamptont, és a 2025-ös első köröst adta.
Akkor csak a top 5 védelem a különbség összesen?
Csak ő védetlenül, és ő még odaadta PJ Dozier-t is. Tehát, hogy nem azt a rohadt. Tehát még az évet is eltalálta a Gergő, szóval elképesztő. Nem hiába nyerte meg a játékot, de nem ezért a cserért, hanem mert végig konzisztens volt, de zárója bezár. Elképesztő, hogy ha azt nézed a Denver szempontjából, hogy tulajdonképpen mit kellett feladni. Gary Harris nem volt most éppen a rotációban, mert hol sérült. Most éppen nincsen olyan, hogy nem. RJ Hampton azért volt a rotációban 5-10 percekre max, mert nincs Harris. A 2025-ös pick nem volt ugye a rotációban, és szereztek érte ezekért egy olyan játékost, aki viszont a rotáció kulcsfigurája lehet. Egy olyan poszton, ami miután a Grant elment, realizálták, hogy igen, basszus, ez a poszt nekünk rohadtul kell. Mégpedig azért, mert a nyugati playoffon még Grant-tel együtt is nehéz volt egyébként ugye végigmenni, végig, nem is végig egyébként, de kell az a fajta védő, ami nem volt meg a keretben, és hogyha Porter négyesben kell, hogy játszon, akkor kell mellé egy olyan pár, aki az ellenfél két csatára közül a nehezebben megfoghatóra ráragasztható. Ez Gordon teljesen tökéletesen tudja művelni. És ez a része, hogy a Denver gyakorlatilag mélységet szerzett, de úgy mélységet, hogy minőségi mélységet, és nem padvégi mélységet. Ez azért eszméletlenül kalapemelésre méltó. A másik, hogy Hartenstein is, és igazából Gary Clark mellett se lehet szó neki elmenni, mert ezért a Magicbe ő is megmutatta, hogy berakható azokra
persze.
a percekre,
amikre azt Hampton tegyük berakható. Hozzá, hogy egy Gary Clark, hogyha ő jön majd a padról, akkor azt a Torrey Craig szerepet ő nagyjából el fogja tudni látni.
Tehát, simán.
Azért mondom, hogy én teljesen egyetértek itt Zolival is, veled is, itt igazából nagyon jól járt a Denver, de egyébként hatalmasat ment az Orlando, tehát beszéljünk már erről. Igen, Zoli, ez egy olyan kiárusítás volt, ami a mindkettőnknek a ilyen legszebb álma egy igazi tankoló csapatnál, tehát szerintem ilyet még a Detroit se csinált tavaly, ilyet legutóbb a Philadelphia csinált.
És mielőtt belemenjünk a részletekbe, az én álmom meg abból a szempontból, ugye tudjátok, meg néző hallgatóink is tudják, hogy én a két véglet embere vagyok. Tehát ha nincs meg az a szupersztárod, az a franchise játékosod, aki köré lehet építeni, akkor én le szeretném bontani a csapatot, fel szeretném robbantani, és akkor próbáljuk már meg megszerezni valahogy azt a játékost. Évek óta beszélünk az Orlando Magicről, mint az egyik potenciális treadmill, nem csak potenciális, mert évek óta treadmill csapat, tehát évek óta beszélünk róluk, mint a tényleges treadmill csapatról, és gyakorlatilag már könyörögtük nekik ugye a podcastben többször, hogy építsenek újra, robbantsák fel ezt a csapatot, és végre megtették, úgyhogy függetlenül attól is, mielőtt én már elkezdtem megnézni, hogy mit kaptak és kiért, én már akkor megsüvegeltem őket, mert végre megcsináltak.
Nekem nagyon tetszett a Vucevic csere. Kicsit mindkét oldalról, de szóval ugye páran számon kérték, hogy hát egy All-Starért mostanában többet szoktak kapni. Oké, rendben van, de akit egy szinten mérhetünk Vucevic-sel, az mondjuk Jrue Holiday, és ott olyan alkupozícióban volt ugye a New Orleans a Bucks-szal szemben, ami szinte példátlan. Tehát úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy ott azért volt ilyen fenomenálisan nagy ár, tehát ugye gyakorlatilag 3 pick és 2 pick swap, hogyha jól emlékszem, mert egyszerűen a Bucksnak szüksége volt valahogy arra az emberre, akit irányítóba be tudnak rakni, és Giannis mellé jó lehet, és ez Jrue Holiday volt elérhető a piacon, és ezt elképesztően kihasználta egyébként a New Orleans. Tehát mondhatjuk, hogy az egy kicsit nagyobb érték, de ez se kicsi. Mert ugye a Chicago Bulls-tól kapott egy idei, és egy 2023-as first picket Vucevicért az Orlando, és még Wendell Carter Jr., akit én is, és főleg Zoli azért nagyobb tehetségnek tart, mint amit eddig a sérülésekkel zaklatott másfél szezonban megmutatott. Bocsánat, 2,5-be, de hát ez mit sem változtat. Tehát azt mondanám, hogy ez gyakorlatilag 3 first pick, amiből az egyik az legalább egy közepes firstöt még mindig ér, ez Wendell Carter Jr., és azt se felejtsük el, hogy azért, mert Vucevic odament Chicagóban, nem lesznek automatikusan negyedikek idén. Az is lehet, hogy ez egy 13., 12. pick lesz idén. Tehát ez benne van a pakliban, majd Chicagónál nyilván ezt elemezzük, és én teljes mértékben úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó csere volt elsősorban az Orlando részéről, a Chicago meg hát nyilván egyfajta kisebb all-int tolt ezzel.
Ez nagyon érdekes csere, mert Vucevicnek a piaca pontosan azért volt sokkal szűkebb, mint például egy Jrue Holiday piaca, mert center, és mert igazából nem two-way játékos abban a szempontból, hogy védekezésben azért neki nagyon erősen megvannak a limitációi. A Holidayre ez nem mondható elő, abszolút two-way játékos, és hogyha megnézed, hogy egy 3 first meg 2 swap, illetve hogyha most az általad elmondott 3 first az, amit összehasonlít, az, hogy mi volt az ára a két játékosnak, én azt mondanám, hogy az Orlando még sokkal jobban járt ezzel a Vucevic cserével, mint a New Orleans a Holiday-jel, hiszen nem kapott vissza szarszerződést, mert Bledsoe személyében szerintem ott az is ment, és az is megér egy first-et minimum, hogy azt átveszik. Úgyhogy ez is egy érdekesség. A Chicago baromi furcsa, hogy pont most, pont egy ilyen cserét meghúzott, hiszen Vucevic az ő idővonalukban nem tudom mennyire jó fit, sokkal fiatalabb játékosaik vannak kulcspozíciókban, mint Vucevic, de azt meg tökre értem, hogy valamit már kellett csinálni, szerintem az összes Chicago szurker nagyon örül, hogy végre valami, és egy olyan irányba mennek, ami azt mutatja, hogy igenis nyerni akar a vezetés, szóval ez abszolút megsüvegelendő, és Vucevic és Levin a pályán, hát az brutális egy-kettő kombináció lesz, tehát...
Mármint támadásban, ezt nagyon gyorsan tegyük hozzá ezt a szót.
Igen, de visszafele is, az másképp brutális.
Tehát igen, igen, jogos. Itt egy picit álljunk meg szerintem, Zoli, egy kérdéssel fordulok hozzád, még pedig azzal, hogy te azért Zach LaVine-t is már többször elmondtad, hogy kicsit üres statoknak a játékosa, Vucevic-re is, bár azért Vucevic-sel kapcsolatban megállapodtunk, hogy ez az elmúlt években kevésbé volt így, de hogy nem azt konzerválta egy kicsit most a Chicago Bulls, hogy ők lesznek az a következő treadmill csapat, aki folyamatosan a 7.-8. helyért küzd. És még akkor is mondom ezt, ha esetleg idén feljebb lesznek, mert valahogy az idei évet nem tudom ilyen szempontból komolyan venni, hogy az eredményeket de facto kimondjuk, hogy az 5. hely az tényleg 5. ér. Hogyha értitek, kedves hallgatók, hogy miről zagyválok.
De ők lesznek az egyik következő treadmill csapat. Tényleg sajnálom, hogy ezt kell mondanom, és biztos vagyok benne, hogy te is így gondolod, mert én tökre megértem azt, hogy a Bullsnál miért kell meglépni egy ilyet. Ugye a hagyományok az, hogy az elmúlt 10 évben hát nem voltak olyan nagyon sokat play-offban, de akkor is ez egy treadmill csapat lesz. Tehát legmagasabb plafon ennek a csapatnak az egy 5. hely mondjuk 2 vagy 3 év múlva, vagy esetleg talán még jövőre, és egy második körös búcsú, de ez ha minden összejön, és tényleg minden összeáll, és megállíthatatlan ez a 1-2 punch, akkor van erre esély. A sokkal valószínűbb szenárió, hogy 7.-8. helyért küzdenek, talán egy 6. hely, és első körös zakó a következő 1-2 szezonban. És ezt olyan simán be lehet írni, hogy szerintem nem is csúszhatnak ki a play-offból. Tehát nem lesz náluk 8 jobb csapat egyszerűen egyik szezonban se, 6 vagy 7 lehet, ugye Marcival a cseten erről beszélgettünk, hogy szerinte jövőre is lesz 7 jobb csapat, lehet, hogy lesz 7 jobb csapat, de egyértelműen ők lesznek a 8. legjobb csapat, és befognak a 8. helyen, és ki fognak esni az első körben. És utálom, hogy ezt így mondom, meg Nostradamuskodunk, de hát basszus, ez fogja tudni ez a keret a legjobb esetőség szerint. Ha csak valami tényleg totálisan előre nem látható dolog bekövetkezik, mint például az, hogy Kobe White-ból szupersztár lesz, vagy nem tudom.
Amire tehát azért csak eddig nem mutat olyan túl sok jelet.
Ne.
A szegényebb Jamal Murray-je, ugye?
Vagy az idei pikkel megtalálják a következő Kawhit vagy Paul George-ot, akit ugye, vagy inkább Kawhit vagy Giannis, mert Paul George az még hát, kevés is lenne szerintem.
Zolikám, ez csak akkor lehetséges, hogyha besorsolják őket a top 4-be, mert top 4 védett lett ez a pick.
Akkor meg, igen, tehát ugye
azért nem tudom, hogy már önmagában csalódás lenne, hogyha mondjuk lecsúsznának a 10. helyre egészen már hátulról, és onnan, mert azt nem hiszem, hogy 14-13. Helyről reális, hogy behúzzák őket, úgyhogy
It is what it is,
így van, és én még annyit tennék gyorsan hozzá, hogy azért sem szeretem a Bulls részéről ezt a cserét, ha bár abszolút megértem, és megértem a Bulls drukkereket is, akik azt mondják, hogy végre valamerre előre elindulunk, mert igazából Vucevic egyrészt nem illik a timeline-ből, ő 30 éves, itt 22-től 25-ig van szinte mindenki, aki számít, másrészt pedig Vucevic körül fantasztikus védők rohangáltak Orlandóba, tehát ezt nem hangsúlyoztuk elégszer az elmúlt években, hogy milyen hihetetlen atletikus csapatot szedett össze folyamatosan az Orlandó, amivel aztán persze nem lehetett támadni, oké, értem én, és amikor támadtak, és amikor Vucevic igazán jó volt, az egyébként legtöbbször akkor volt, amikor volt egy irányító, aki tudott vele pick and roll-ozni. Na, mi nincsen Chicagóban? Szóval ez a következő problémám, majd meglátjuk, hogy ez a beilleszkedés mennyire jön, mert az idei év mindenképpen biztató, idén irányító nélkül is dominált Vucevic, gyakorlatilag posztból mindenhonnan, úgyhogy lehet, hogy ez az év győzte meg a Bullst, hogy akkor ez úgy irányító nélkül is működni fog. Én nem annyira szeretem ezt a Bulls részéről, de volt egy harmadik csere is, és azzal is foglalkoznunk kell. Szemi, kérlek, világosíts fel minket, hogy pontosan hogyan használta ki a Boston a Fournier cserében a Traded Player Exceptionjét, vagyis ugye gyakorlatilag azt a kivételt, amivel a Gordon Haywardért kapott semmit tovább tudták itt használni.
Igen, ez egy úgynevezett nem azonnali, vagy nem egyidejű cserének a második része, ahol a csere első része úgy néz ki, hogy te eladsz egy játékost, és nem attól a csapattól kapsz ellenértéket, hanem kapsz kvázi egy ilyen hitelkeretet, hogy az eladott játékosod fizetése plusz $100,000 valamikor egy éven belül befogadhatsz játékost, vagy játékosokat, ez feldarabolható, ez a Traded Player Exception.
Viszont nem adható hozzá más játékoshoz.
Így van, nem kombinálható más játékossá, tehát hogyha itt a Gordon Hayward konkrétumáról beszélünk, ez egy 28,5 milliós TPE lett, 29-ért már nem tudsz befogadni játékost, akkor se, hogyha hozzácsapsz még ehhez a kimenő oldala játékost. Tehát 28,5 millió maximumért lehetett befogadni ezért, és hát Fournier 17 milliója abszolút megfelel ennek a kitételnek. Nekem az a fura, hogy ezt most azonnal el akarta használni én is, hiszen egy egész éve volt rá, hogy a Hayward csere után ebből valami játékos csináljon, de tökre értem abból a szempontból, hogy azon felül, hogy elment Jeff Teague, mert hogy darab-darab meglegyen és ne legyen senkinél 15 feletti játékos, el kellett küldeni valakit, hát két második köröst küldött gyakorlatilag Fournierért, és kapott egy, vagy egy ideális hatodik embert, vagy egy a kezdőbe is akár beilleszthető, kicsit ballhandler, kicsit shooter, kicsit ilyen mindent tud, de nem semmi cserit szinten játékos, aki azért mégiscsak 20 pontot átlagol idén, megvannak mellette a védők a Bostonban, szóval egyébként szerintem Fournier jó fit a Bostonban, de egy kicsit azért furcsáltam, hogy nem valami Harrison Barnes-ra, vagy valaki más olyan játékosra lőtte el ezt a TP-et aki inkább hiányposztra érkezett volna.
És különösen, és kíváncsi vagyok Zoli nagyon a véleményedre, mert itt ugye az egyik kedvenced is szóba fog kerülni, különösen úgy, hogy még emellett a mozdulat mellett is úgymond el kellett cserélniük Daniel Theis-t, azért valakit el kellett cserélniük, hogy luxusadó problémáik ne legyenek, és hát ugye Tristan Thompson ezek szerint nem sikerült, mert akkor lehet, hogy a Magicnek is oda lehetett volna adni, vagy nem tudom, még olyan hírek is voltak, hogy még a Raptors is érdeklődik Thompsonért a trade deadline előtt. Ezek szerint Thompsonra nem volt érdeklődés, és Daniel Theis-t cserélték el, és ezzel együtt már nem vagyok benne teljesen biztos, hogy megérte ez a csere, noha én szemével teljesen egyetértek abban, hogy Fournier jó fit lehet Bostonba igazából.
Fournier abszolút jó fit lehet, ugye, főleg azért is, mert ugye Kemba elég kérdőjeles, az egészsége elsősorban, de a formája is kettő nyilván összefüggésben van egymással, és bár Fournier nem irányító, olyan szerepben esetleg, főleg, hogyha kidől Kemba, fel lehet rakni a pályára őt, hogy átvegye, vagy megoldja Smarttal együtt a playmakinget, és az szerintem már egy nagyon erős csapat lehet, főleg azért is egyébként, mert Fournier, ha másban nem is abban, hogy rohadtul kiegyensúlyozott triplázó, nagyon-nagyon jó. Kembánál is kiegyensúlyozottabb, én azt gondolom, hogy az elmúlt 4-5 évet megnéznénk. Lehet, hogy 3-4%-kal is jobban, ugye hatalmas különbség, most hasonlítésre mondtam, nem néztem meg. A védekezés az nyilvánvalóan rosszabb lesz, ugye Theis-szal, ő az egyik megénekelt hőse a kiegészítő emberek közül az advent statoknak, főleg a védekező advent statoknak. Nagyon jó zárásokat adott, mindig jó helyen volt, jó időben, de nyilván voltak egyértelmű limitációi, amik főleg a play-offban azért kijöttek a nagyobb darab és képzettebb játékosok ellen, és mivel nem egy nagy testű játékosról beszélünk, a magassága még csak-csak elmenne meg a wingspanje, tehát súlyban, kilóban azért őt még a mai NBA-ben is sokszor ledominálták. Az egész idei Celtics nyilvánvalóan nem működik, tehát problémák sokasága van jelen pillanatban, hogy a Jaylen Brown az, aki hát egy abszolút pozitív meglepetés a szezonnak, és talán nem is meglepetés, de számomra kicsit az, hogy ilyen szinten tud játszani konzisztensen. Térum nagyon jó, de nem látjuk azt, hogy all-around játékosként talán akkor átlépett volna előre, mint arra számítani lehetett, és a Celticsre, mint csapatra megint csak jellemző ez a és kötekedés lesz, de hogy nem annyira tudom, hogy mi az igazi irány. Tehát ugye ez, hogy már most nagyon jók, Ainge ugye nem volt hajlandó nagyon sokáig meghúzni a ravaszt, és most cseréltek, és tényleg egy egészen jó játékosért cseréltek, de nem tudok arra gondolni, hogy miért most és miért Fournierre, amikor rég meg lehetett volna húzni korábban a cseréket, és oda lehetett volna adni, ugye fel lehetett volna törni, vagy ki lehetett volna nyitni a kincses ládát. Tudom, kötekedő szemét vagyok, de én most már szerintem így maradok a Celtics-szel kapcsolatban, amíg vagy nem lesz valami újjáépülési szakasz, vagy nem érnek fel a csúcsra, amely esetben nyilvánvalóan meg fogom enni a kalapomat.
Na, akkor még bemondom itt gyorsan a kisebb cseréket, és bármelyikötök bármikor azt mondhatja, hogy állj, és röviden reagálhat, hogyha nem mondjátok, és én sem mondom, akkor megyünk tovább.
Állj!
Igen?
Ugyanezt akartam elrölni.
Bocs, én még a Celtics-re akarok reagálni egy picit. Mondtam, hogy nem igazán értem, hogy miért pont Fournier, de abból a szempontból, hogyha egy kicsit távolabbról nézem, és kicsit a pénzügyeket ugye megtekintem, akkor még a Theis cserét is értem. bár egyébként így önmagában a testcsere egy óriási ökölségnek tűnt, de az kizárólag azért volt, hogy a luxusadó alá menjen a Celtics, hiszen egyébként ugye 17 milliót mínusz Teague szerződése 1,6, tehát plusz 15 milliót bevállalt ezzel a Fournier cserével, és ezzel a luxusadó fölé ment viszonylag rendesen, de hát valahogy be kellett menni alá. Ez a teljcsere, és azért vállalták még be a teljcserét ezen kívül, mert ott van náluk egy Robert Williams, aki egyre inkább bontogatja a szányait idén is, ahogy eddig minden szezonban második felében. Szerintem ők nagyon bíznak Time Lordban, és az utolsó félmondat még a pénzügyekről, ugye Tatumnak jövőre elindul a maxos szerződése, tehát az ebből a szempontból, hogy jövőre ugye neki 30 plusz millió, Kembának 30 plusz millió, Brownnak majdnem 30 millió, jó, hát inkább 25, de értitek. Smartnak is ott van egy 14 milliója, szóval nem feltétlenül lehetett egy olyan játékos hosszú távú szerződését bevállalni, aki azonnal nem, hogy a luxusadóba, hanem 10 millióval a luxusadóba.
Tehát a stratoszférába inkább repíti a Celtics fizetését.
Tehát igen. A Boston egyszerűen nincs abban a helyzetben, mint például a Golden State, bár egyébként most ők is elénes szarva vannak az aréna megtöltésével, mert hát nem lehet. Igen. Tehát a Bostonnak egész más bevételi lehetőségei vannak, mint más csapatoknak, meg már egész más a tulajdonosoknak a hozzáállása. Persze ők is szeretnének luxusadót fizetni, hogyha teljesen egyértelmű kontenderek, de hogy az Zoli is azt mondta, ők most pont nem teljesen egyértelműek, és hogyha Tatumnak a maxa beüt jövőre, akkor az marhára nem baj, hogyha egy évvel tolják a repeater textnek a számlálóját.
Sacramento Kings, Detroit Pistons cserélt Delon Wright, Corey Josephért és két másodikos körös pickért ment át a Sacramentohoz.
Jó. Szerintem ugorhatunk.
Én is úgy érzem, jó. Washington Wizards, ez nem teljesen egy az egybe ment le ez a csere a Chicagóval, de mondom, hogy kiérkezett, kijött. Daniel Gafford és Chandler Hutchinson érkezett, és Troy Brown Jr. és Mo Wagner távozott. Itt én mondanék egy állt. Szerintem Troy Brown Jr. jobb játékos, mint Chandler Hutchinson, és Mo Wagner jobb játékos, mint Daniel Gafford. Úgyhogy értem én, hogy nem kaptak játék lehetőséget, de gyakorlatilag két rosszabb játékosra sikerült őket elcserélni az én megítélésem szerint, úgyhogy nekem ez így elég fura volt.
Troyban nagyon, nagyon nagy upside van szerintem. Nem tudom, hogy jobb-e jelen pillanatban, mint a két chicagói, mert megmondom, nem nagyon néztem a Bulls idén túl sokat, de Brown-t és a Wizards ellenben igen, elég sokat ugye Danny miatt, és benne van elég komoly potenciál van benne, szerintem egyet okérteni, mert mondom nyilván kicsit látatlan, mert nem nagyon láttam a Chicago-i srácokat.
Összességében mit gondoltok a Chicago-ról így a Vucevic, a Tice és a Troy Brown ügylet összegével?
Hát azt, hogy amit gyakorlatilag elmondtunk Zolival, hogy most beírták magukat azok közé, a csapatok közé, akik rendszeresen a 7.-8. helyre lesznek esélyesek, és én azt kívánom, hogy lepjenek meg. Azt kívánom, hogy legyen ebben több. Azt is szeretném látni például, hogy Patrick Williams az idei rukiuk majd hármas poszton mire lesz képes, mert szerintem az ő posztja négyes lesz majd egyszer az NBA-ben. Tudom, hogy ez most már annyira nem számít, ez a hármas-négyes történet, de hogy itt ebbe például Markkanen befér-e? Markkanent meg fogják-e hosszabbítani? Tehát nyáron térjünk erre vissza leginkább személyen, azt gondolom, hogy ezt értékeljük.
Én pontosan ezt akartam hallani tőled, Gábor, mert pontosan erre akartam rávilágítani, hogy most szerintem idénre teljesen egyértelműen előbbre léptek, nyáron még lesznek rohadt nagy kérdések, de hogyha ezeket a most elkövetett lépéseket, tehát az irányt, ami szerintem tök pozitív, mert erősödnek, hogyha ezt fent tudják tartani, akkor szerintem igenis van esélyük nem treadmill csapat lenni mondjuk két év múlva. A tavaly nem mondtad volna meg a Raptorsról, hogy esélye nem lesz a playoffra. Bárkivel előfordulhat az, hogy egy járnésérülésre van a Milwaukee attól, hogy pánt olyan egy szezon. Nem hiszem azt, hogy itt teljesen esélyte lenne bárki az Orlandon kívül most egy pár évig. Én bízom a Chicagóban most. Én nagyon ritkán mondom ezt, de nekem a Chicago vezetése, amióta itt mindenféle fejek elhullottak végre valahára, azóta nekem nagyon tetszik, amit művelnek így összességében.
Mondok egy olyan cserét, ami szerintem lehet, hogy a Zoli nem akar hozzászólni egy Dallas cseréhez, létezhet ilyen. New Orleans Dallas, James Johnson, Wesi Wundu és egy második körös pick ment New Orleansba, a Dallas megkapta J.J. Reddicket és Nicolo Mellit, és most már tényleg nem lehet olyan nagy kihívás azt az All White csapatot feltenni a pályára.
Meh, az a véleményem. Lehet, hogy egy kicsit fejlődtünk, de semmi extra, viszont totálisan megértem Donit, akinek a fejét követelik egyébként a Mavericks drukkerek. Utálom ezt az egész narratívát, tehát, hogy jaj, Luka ki fog lépni a szerződéséből, vagy aláírja a Q-ot. Hát basszus, már az újonc évének, újonc szezonjának a felénél kicserélték a teljes kezdőt körülötte, és egy 20 éves újonc játékos kedvéért, teljes joggal egyébként, mert nyilván egy zseni volt a srác, de már akkor elkezdtünk építkezni úgy, hogy egy olyan csapatot összerakjunk köré, amelyik jó fit. Nyilván lehet kritizálni a képi csere miatt a vezetőséget, arra úgymond, hát ha nem is all in, de legalábbis ugye a lóvénk nagy részét azért elköteleztük a következő évekre, és eddig nem úgy néz ki, hogy bejött. Én azt nagyon-nagyon nagy kudarcnak sem mondanám egyelőre, mert azért, mert még lehet változtatni ezen, de meg kell nézni a következő 2-3 évben, hogy mi lesz ebből, úgy néz ki. És ráadásul ott is megvédem Donit, hogy nem az ő hibája, nem Nelson hibája az, hogy a 2021-es FA off-szezon akár most már el is maradhatna érdeklődés hiányában, mert annyira nem lesz normális játékos a piacon. Ezt senki nem látta előre nyilvánvalóan.
Teljesen adom. Mennék tovább, a Warriors takarított, hogy ne kelljen annyi luxusadót fizetni, és Brad Vanamaker-t a Hornetshez postázta, a Spurshoz meg Marquise Christ, én ennél többet nem nagyon szeretnék erről beszélni, viszont volt egy Clippers-Hawks cserénk, és végül a Los Angeles Clippers Rajon Rondóra fanyolodott rá, úgymond, mint cseréirányító, és hihetetlen, hogy Rondó nem tud olyan rosszul játszani egy közepes csapatban, hogy aztán valahogy ne kerüljön egy bajnok esélyeshez, ami egészen elképesztő, és tényleg aztán jön a playoff Rondó, többször is ez már előfordult, úgyhogy ráadásul valahol ő a legnagyobb életművésze ennek a ligának, de másik szempontból meg azt mondanám, hogy rendkívül gusztustalan, amit csinál, tehát lehet ezt így egy kicsit ilyen mosolyat tudomásul venni, na mekkora csibész ez a Rondó, hogy csak a playoffra hajlandó teljesíteni, de szerintem meg menjen már az anyjába ez a Rondó, hogy ezt megmeri csinálni. Abszolút a sportnak a szellemiségével számomra teljesen ellentétes. Eddig is utáltam őt sok szempontból, mint játékos se kedveltem soha, de igazából ez csak romlik, és romlik az én esetemben. De tudom, hogy vannak rajongói, akik elmondanák nekem, hogy egyébként egy nagyon intelligens ember, és tudok róla, és én is néztem a highlightjait, amikor 11 asszisztot átlagolt, szóval persze tisztában vagyok vele, de ez Rondónak valahogy egy újabb ilyen tipikus esete, ami most történt, Lou Williams helyére érkezik, és Lou Williams pedig Atlantában folytatja. Bárkinek volna esetleg hozzáfűzni valója?
Nincs.
Igen, úgy hallom, hogy nincs, akkor csak én tombolhattam itt ki magam, akkor nyilván a Philadelphiáról kell még beszélnünk, amely George Hillt, vagy mindjárt elválik, hogy kell-e beszélnünk. George Hillt meg tudta szerezni, hogy azért legyen egy olyan irányítószerűségük, aki tényleg, egyébként George Hill is inkább ilyen secondary ball handler, de azért ő valamennyire nála jó helyen van a labda, meg ugye nagyon jó off the ball dobó, és Tony Bradley-t, Austin Rivers-t, és bocsánat, tehát Tony Bradley-t, Terence Ferguson-t, Vincent Poirier-t, és két második körös pikket kellett adni. Meglepő módon ebbe a cserébe a Knicks és az OKC is benne volt, és természetesen a két második körös az OKC-hez került, de a New Yorki részről ugye Iggy Brazdeikis, ő szintén benne volt, és az nem, tehát engem meglepett, hogy ő nem az Oklahoma City-be került, hanem ő jött még a Philadelphiához, hát pályát egészen biztosan nem fog látni, ez gyakorlatilag a Philly részéről George Hillért ment, az OKC részéről szerintem sem a kapott Tony Bradley, sem a kapott Austin Rivers, nem sokat játszik majd, a két második körös pick az nyilván fontos volt, és a Knicks-nél ez a Rivers, Brazdeikis, Terence Ferguson, Vincent Poirier csere, nem is értem, hogy erre úgy nagyjából mi szükség volt. Úgyhogy a Knicks részét abszolút nem is értem, nem is mennék bele.
Főleg az volt, aki is vásároltak Poirier-t.
Na, hát akkor lehet, hogy valakinek tartozott egy szívességgel a Knicks, ezt tudom elképzelni.
Igen, erről a cseréről tényleg csak úgy érdemes beszélni, hogy vagy nem beszélünk róla, vagy egy teljes adást.
Oknyomozó adást.
És kielemezni, rommá elemezni részleteiben. Szerintem ugorhatunk.
Jó, rendben van. Hát nagyjából így ennyi történt. Még a Raptors mini takarításáról beszélhetnénk, de minek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a trade deadline azért szolgáltatott izgalmakat, tehát nem volt az a teljes csönd, mint amit jósoltak mondjuk 3 hete, de ugyanakkor az igazán nagy move-okból csak 2-3 jutott. De én ennek is örültem, és egyébként meg annak is, hogy Lauri maradt, annak is tudtam volna örülni, ha elmegy egy bajnokcsapathoz, de én nagyon szeretem őt is, és szerintem a Raptorsnak meg még relatíve esélye van, hogy visszaüljön a playoffba, úgyhogy én ezzel a gondolattal zárnám.
Még talán ez elsőként, hogy milyen kivásárlásokról, potenciális kivásárlásokról olvastatok, hallottatok. Ugye Drummond, Otto Porter Jr.-ról olvastatok bármit, mert én nem, pedig azt nagyon szeretném, ha megtörténne.
Nem, róla nem hallottam, hogy kivásárolnák, de Drummond ugye megtörtént, Aldridge megtörtént.
Ez meg is történt, igen.
Szóval Aldridge-a kapcsolatban amúgy is szerettem volna egy picit visszakötni a Miami-hoz, mert hogy ahogy mi a saját adásunkban a floridai mesében is luxusadó alatt maradtunk, ugye a valóságban is a Miami luxusadó alatt maradt, tippelj Zoli, hogy mennyivel.
Olvastam az összeget, de elfelejtettem, de azt hiszem ilyen 400 valahány ezer dollár?
Nem, 700 ezer.
Akkor látod, rosszul is emlékeztem.
Nem baj, 770 körül, ami azért vicces, mert ugye csináltak 2 darab üres roster spotot, és nagyjából ott tartanak, mint a Lakers, ahol tartott, illetve lehet, hogy még mindig tart, hogy ki tudnak osztani egy minimumot, mert most már ugye a minimum is ilyen időarányosan fizet már csak, jobban mondva a sapka alá is csak időarányosan számít be, tehát ez már csak 566 ezerrel számít be, tehát a 747 ezer, amivel a luxusadó alatt van a Miami, az pont befér. Még egy játékos, ez akár lehet Aldridge is, és a maradék egy spotot pedig akár ilyen 10 naposokkal el tudják húzogatni addig, ameddig kell. Szóval az, hogy nem töltötték be egy valódi kezdővel a négyes posztjukat, de mégiscsak ott van egy Bielica, igazából ezzel a buyout markittal, amit tök jó, hogy felhoztam, én is akartam, Aldridge, hogy ha oda megy, akkor ez akár egy viszonylag komplettebb csapat, ott is eredményezhet.
Ami destináció, mint ugye a kivásároltaknak, egyetért az, hogy a Lakers, a Nets még, és a Heat, ugye? Mert ugye a Bucks kiszállt nagyon régen ebből a versenyből.
Igen, bár a Bucksnál most tulajdonképpen van sapka alatti hely. Tehát mármint nem sapka alatti hely, hanem a hard cap alatti hely. Igen. Tehát a Bucks és a Clippers volt abban a cipőben, hogy annyira szorította őket a cipő, hogy ugyan volt üres helyük a keretben, esélyük nem volt senkit se igazolni, mert 0 forintjuk volt rá. Most már a Bucksnak is van igazából, de szerintem nekik is csak egy, illetve ha nem csal az emlékezetem, akkor ugye Louvier 8 milliót keresett, Rondo meg 7 és felett, tehát ott is ez pont ez 500 ezer szabadult fel, ami hogyha még egy picit várnak a Clippersnél, akkor szintén be tudnak hozni egy minimumos emberkét.
Hova lehet szerinted Aldridge úgy fit, hogy akár egy 18-20 percet érdemben játszhat, és tényleg segíteni tud?
Figyelj, szerintem muszáj, hogy a szurkoló szóljon belőlem néha. Szerintem Portland abszolút tök jó lenne, hogyha vissza tudna térni. Még lehet, hogy ez a 18-20 perc még sok is neki, de mondjuk egy ilyen negyed órára, ha be tud állni.
Ez milyen line-upot össze tudnál rakni?
Ez a tök mindegy, hogy hogyan védekezünk, de minden egyes poszton olyan játékos van, hogy egyszerűen fosni kell tőle, hogy mindent be fognak dobni.
Fia, ez a Lillard, McCallum, Aldridge,
Melo.
Melo, Kent, Counter. Esetleg épp nem játszik Nurkic, az brutális.
És akkor még oda rakod a 43%-kal triplázó Powell-t.
Powell-t, igen.
Az egyébként nem olyan, mert nem tudom idén, hogy dob, de még mindig is a védekezéséről volt híresebb, de hogy Covington is szerintem oda egy teljesen jó. De hogyha kizárólag támadásra mész, akkor ez az előző előbb felsorolt csapat, ez azért nem semmi.
Mond, milyen fit lesz szerinted a Lakersnél?
Hát először lássuk, hogy oda megye, mert egyébként van egy olyan sonda gyanúm, hogy nem csak a Lakers az, aki rá akar mozdulni, szerintem az is elképzelhető, hogy a Boston is. De valószínűbb a Lakers. Figyelj, nekik... Mit olvastál?
Ja, hogy azt mondom, hogy azt olvasni, hogy ott mindenképp az a végállomás neki, de nem végállomás, hanem a következő állomás. De meglátjuk.
Nem tudom, én figyelj, miután ennyien kiestek kulcsemberek, ott gyakorlatilag most minden egészséges testnek örülnek, aki már látott NBA pályát közelről. Az, hogy egy Kuzma legyen a centered, figyelj, Damien Jonesnak a 10 naposa lejárt, a második, és ugye szerződést kellett volna neki adni, és nem tudtak, úgyhogy elintegették. Szerintem, hogyha egy Drummondot oda tudnak vinni, már ilyen prorated minimum, ilyen fél is ér, akkor az már tényleg a álmaik ne továbbja lesz, főleg, hogyha tényleg 4-6 hetet kell kihagyni LeBronnak.
Már pedig annyit kell, mert ugye Watch hozta le, és ő azért nem nagyon szokott tévedni.
Igen, neki
hiszem. LeBront is, mert ezért lehet, hogy vissza tud térni 3 hét alatt is.
Hát nem tudom,
az alja.
Igen, a dokik azt mondják, hogy 4-6, akkor az nála 2,5 vagy 3. Három dolgot szerettem volna még elmondani, egy lélegzettel, csak Az egyik az az, hogy amit félig elmondtam, hogy roster spotot felszabadít az ember, és próbálja úgy betölteni valamilyen normálisabb játékossal, és mélységet kialakítani. Azért Denvernél is megvolt, hogy mélységet kaptak, meg a Miami-nál is, hogy üres spotot csináltak, és most még akkor hozni akarnak valakit. A Denvernél azért érdekes ez, mert meg úgy az egész trade deadline-os tevékenységük, mert ott van egy MVP kandidáns Jokic személyében, akinek egész egyszerűen nem lehet eltékozolni egyetlen évét sem, amíg így játszik, és amíg esély van arra, hogy konferencia top 4-ben legyen a csapat, szerintem ott támadni kell, a sorint kell nyomni, és egyébként a Dallas is ugyanezt csinálja, csak kisebb mértékben most, mert ők meg akarták őrizni azt a lehetőséget, hogy még ugyan felszáradni látszik a piac, de a nyáron még azért legyen cap space-ük. A mostani állapotok szerint egyébként, ugye, két éve még azt lehetett látni, hogy a liga kétharmadának lesz sapka alatti helye, és a liga kétharmada valóban szabad ügynök is lesz. Hát ez abszolút felszáradt. Most összesen 6 csapat látszik, hogy lehet, hogy lesz sapka alatti helye. Ebből az egyik az Oklahoma, ahol van vagy 40 milliónyi traded player exception, amiről már beszéltünk. Ez, hogyha el akarják hagyni őket, meg el akarják veszíteni őket, akkor lesznek sapka alatt. Egyébként jobb, hogyha fölötte maradnak. Szóval egyre kevesebb olyan hely van, ahova valóban el lehet majd menni, és innentől kezdve a New York például baromi érdekes célpont lehet játékosoknak. Persze a kérdés az az, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik egyáltalán kint lesznek a piacon. És ebből a szempontból még egy utolsó félmondata az Oladipo dologra. A Miami most gyakorlatilag kapott néhány hónapot, hogy az orvosi stáb részletesen A-tól Z-ig végig vizsgálja Oladipo összes létező sejtjét, és eldöntse, hogy oké, akkor most valóban vissza kell őt igazolni, nem kell visszaigazolni, mik a határok.
Kis háttérinfo itt a kedves hallgatóknak, hogy azért csodás rádióban dolgozni, mert néha be kell szállni, most például egy adásrészletet újra kellett rögzítenünk, úgyhogy én az előző 5 percből itt az adásban, vagy 6 percből semmit nem hallottam, de remélem, hogy a srácok kitettek magukért. Van-e még bármi, amit itt a trade deadline-nal kapcsolatban Zoli vagy Szemi gondoltatok? Ha nincs, akkor abban az esetben Szemi, nagyon szépen köszönjük szakértő segítségedet a mai adáshoz is, és itt is szeretném megköszönni neked, hogy az előző maratoni készülést igénylő adásban ilyen nagy részt vállaltál.
Nem látszik, de irdatlan vigyorral a pofámon mondtam végig most is, meg az előző adásnál is a néhány nap alatt felvett részletekben, amit mondtam, meg nagyon-nagyon így rogva figyeltem, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, nekem ezek ilyen önmegvalósító, óriási élményt jelentő lehetőségek, úgyhogy ugyanahol hálás vagyok, és csak remélni tudom, hogy a hallgatók is annyira élvezik, mint én.
Biztos vagyok benne, hogy élvezik Szemi, mi biztosan, tényleg. Örülök én is, hogy itt voltál.
Zoli, mi pedig hát egy ilyen hét után azt tudjuk igen, hogy jövő héten is kétszer jelentkezünk, még hogyha nem is hasonló maratonokkal, de bőven lesz témánk, és hát végre úgy érdemben is visszatér az NBA, és mindig egy ilyen különleges az a csere határidő utáni időszak, amikor nyilván rákoncentrálunk azokra a csapatokra, amelyek léptek valamelyik irányba, úgyhogy valószínűleg most is ezt fogjuk megtenni. Köszi, hogy itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem, remélem, hogy ma már játszanak az újak, ugye a két kedvenc csapatomnál, a Dallasnál és a Nuggetsnál, bár azért valószínűleg még nem, de hát ha.
Hát hajrá! Kedves hallgatók, én is elköszönök, köszi, hogy velünk tartotok, meg azt is, hogy Patreonon támogattok, 1000 hála érte, és akkor jövő héten is érkezünk, addig is minden jót nektek, sziasztok!